Nyolcadik könyv, első fejezet. A száraz falevéllé vált tallér. Gringoire és az egész csodák udvara halálos nyugtalanságban élt. Már egy álló hónapja hírt sem hallottak Esmeraldáról. Sejtelmük se volt, hogy mi történhetett vele, és ez mélyen elszomorította Egyiptom hercegét és csavargó barátait. A kecskéről sem tudtak semmit, és ez csak növelte Gringoire fájdalmát. A cigányleány egyeste eltűnt, és azóta nem adott életjelt magáról. Minden kutatás eredménytelen maradt. Néhány álnyavajatörős azt újságolta ugyan incselkedve Gringoire-nak, hogy a kérdéses estén a Szent Mihály híd tájékán találkozott a leánnyal, amint egy tisztkarján éppen szökni készült, ám de a cigánymódra házasodott férje hitetlen bölcselők közé tartozott, és különben is ő tudta a legjobban, mennyire ártatlan teremtés a felesége. Meg tudta ítélni, milyen lebírhatatlan szemérem fakadt a talizmán és a cigányleány együttes erejéből, és matematikai pontossággal kiszámította e második hatványra emelt szüzesség ellenálló erejét. E tekintetben teljesen nyugodt volt. Sehogyan sem tudták megmagyarázni Esmeralda eltűnését, de erősen bánkodott miatta. Még le is soványodott volna, ha ugyan lett volna miből soványodnia. Mindenről megfeledkezett, még irodalmi kedvteléseit is elhanyagolta, sőt, de figuris regularibus et irregularibus, szabályos és szabálytalan alakzatokról című nagy művével sem törődött, amelyet pedig ki akart nyomtatni, mihelyt pénzhez jut. Mert Gringoire, amióta meglátta Hugo de Saint-Victor didaskalonját a speyeri Wendel híres betűivel kinyomtatva, Wendel az első 15. századbeli velencei könyvnyomtatók egyike volt, azóta folytonosan csak a könyvnyomtatást emlegette. Egyik nap szomorúan bandukolt a büntetőbíróság előtt. Egyszerre nagy tömegre figyelt fel a törvénypalota egyik kapujánál. Mi történik itt? Kérdezte egy fiatal férfitől, aki éppen kilépett a kapun. Nem tudom, uram, válaszolt az ifjú. Azt mondják, valami asszony személy fölött ítélkeznek, aki megölt egy katonát. Úgy látszik, boszorkányság van a dologban, mert a püspök és az egyházi ítélőszék is beavatkozott az ügybe, és bátyám, a zsazái főesperes is itt tölti az egész idejét. Pedig beszédem lett volna vele, de még csak a közelébe se jutottam a tömegtől. Szörnyen bosszant a dolog, mert pénzre van szükségem. Olyan vaj, ha kölcsönözhetnék kegyelmednek, uram, felelte Gringoire, mert a nadrágom zsebe lyukas ugyan ez igaz, de nem a sok tallértól. Nem merte bevallani az ifjú férfinak, hogy ismeri a bátyját, a főesperest. A templomi jelenet óta ugyanis egyszer sem kereste fel Claude-ot, és emulasztása miatt folytonos zavarral küszködött. A diák folytatta útját, Gringoire pedig a tömeg nyomában nekivágott a nagyterembe vezető lépcsőnek. Úgy vélte, hogy a búskomorságot semmi sem oszlathatja el különbül, mint egy büntető tárgyalás látványossága. A bírák ugyanis többnyire szórakoztatóan ostobák. A tömeg, amelybe a költő belevegyült, csendesen lögdösödve haladt a terem felé. Egy ideig egy hosszú, kietlen, sötét folyosón botorkáltak, amely úgy kígyózott keresztül kasul a palotában, mintha az ódon épület bélcsatornája volna. Végül egy terem alacsony ajtajához érkeztek, a poéta, hála magas termetének, a hullámzó sokaság feje felett alaposan szemügyre vehette a termet. Hatalmas helyiséget látott maga előtt, még a valóságosnál is hatalmasabbnak tetszett a sötétben. Esteledett. A hosszú, csúcsíves ablakokon a világosságnak már csak egy-egy halvány sugara hatolt be, és az is kihunyt, mielőtt elérte volna a boltozatot, ezt a faragott gerendákból ácsolt, roppant tartó szerkezetet, amelynek ezernyi szobor alakja, mintha ide-oda imbolygott volna a vakhomályban. Az asztalokon imit-amott már néhány gyertya égett, és az aktacsomókba temetkező írnokok fejére vetette a fényét. A terem előső felét a tömeg foglalta el, jobbra és balra asztalok és taláros férfiak voltak láthatók. A hátsó emelvényt nagyszámú bíró foglalta el. Az utolsó padsorban ülők belevesztek a sötétségbe. Arcuk komor volt és mozdulatlan. A falakat temérdek lilium ékítette, a bírák feje fölött óriási feszület rémlett, mindenütt láncsák és alabárdok, hegyükre parázsló pontokat tűzdelt a gyertyafény. Uram, fordult Gringoire az egyik szomszédjához, miféle személyiségek azok ott, akik úgy ülnek a pacsorokba, mint a főpapok a zsinaton? Uram, felelte a szomszéd, azok ott jobb felől a legfelső tanács tagjai, bal felől pedig a vizsgáló bírák. A fekete talárosoknak magiszter a címük, a vörös talárosoké pedig nagyuram. Hát, az kicsoda? Kérdezősködött tovább Gringoire. Az a hájas, vörös, izzatarcú ember. Az az elnök úr. És azok a birkák ott mögötte, tudakolta Gringoire, aki, mint már mondottuk, sehogy sem szívelte a bíróságot. Ez talán azzal a régi nehezteléssel volt kapcsolatos, amelyet színművének bal szerencsés kalandja óta érzett a törvénypalota iránt. Azok az urak a királyi semmítő szék magiszterei. Hát az a vaddisznó előttük, a legfőbb ítélő szék jegyzője. És az a krokodilus, jobb felől, Philippe Lelier magiszter, a király büntetőbíróság ügyésze. És az a nagy fekete kandúr, jobb felől, Jacques Charmolue magiszter, az egyházi törvényszékhez kirendelt királyi ügyész, mellette pedig az egyházi bíróság ítélő mesterei. Na már mostan, uram, érdeklődött Gringoire. Voltak éppen mi végre gyűlt itt össze ez a sok derék férfiú? Ítélkeznek. Igen, és kifelett ítélkeznek. Nem látom a vádlottat. Egy nőszemély a vádlott, uram. Nem láthatja, mert háttal fordul felénk, és eltakarja a tömeg. Nézze csak, amott ül, ahol az a sok láncsahegyű alabár csillog. Miféle nő az? Kérdezte Gringoire. Hogy hívják? Nem tudom, uram, csak az imént jöttem, hanem azt sejtem, hogy boszorkányságról lehet szó. Máskülönben az egyházi bíróság nem venne részt a perben. Hát akkor csak rajta, szólt filozófusunk. Hadd látom, hogyan eszik emberhúst ez a sok taláros. Ez sem rosszabb látványosság a többinél. Mondja csak, uram, jegyezte meg a szomszédja, nem találja, hogy Jacques Charmolue magiszternek roppantul nyájas arca van? Ha? Szólt Gringoire. Ó, nem igen bízom az olyan nyájasságban, amely szűk orjukkal és keskeny ajakkal párosul. A szomszédok csendre intették a beszélgetőket. Fontos tanúvállomás hangzott el, éppen arra figyeltek. Nagy jó uraim, beszélt a terem közepén egy öreg asszony, aki úgy bebugyolálta az arcát a ruházatába, hogy egészében holmi két lábon járó rongyhalmazra emlékeztetett. Nagy jó uraim, ne hívjanak Falourdel anyónak, ha nem színigasság minden szava. 40 esztendeje lakom a Szent Mihály hídon, Tassin Kejár gyolcsfestőmester házával szemben, amely ott áll a túlsó oldalon folyás irányban felfelé. Pontosan fizetem az adót, illetéket, úrbéri járulékot. Most szegény öregasszony vagyok, nagy jó uraim, de valamikor szép fiatal leány voltam. Néhány nap óta váltig mondogatták az emberek, ne sokat pörgesse esténként a rokkáját, falurdel anyó, mert az ördög szarva könnyen beleakadám az öregasszonyok guzsajába. Mindenki tudja, hogy a barátcsuhás kísértet, amely tavaly a templomosok székháza körül csavargott, most a belső városban kóborol. Vigyázzon, falurdel anyó, mert egyszer még betalál kopogni az ajtaján. Egy este éppen fonogatok a rokkámon, hát hallom ám, hogy valaki zörget az ajtón. Kérdem, ki az? Valaki nagyot káromkodik. Ajtót nyitok. Két férfi lép a szobába, egy fekete ember, meg egy szép taliás tiszt. A feketének csak a szeme látszott, két izzó parázs. Máskülönben az egész ember nem volt más, mint merő köpeny és kalap. Ezt mondják. A Szent Márta szobát. Ez az emeleti szoba, nagy jó uraim, a legtisztábbik szobám. Kezembe nyomtak egy tallért. Bezárom a fiókba a pénzt, gondolom magamba, veszek rajta holnap egy kis pacalt a kerti házikóhoz címzett nyúzó telepen. Felmegyünk a szobába, hátat fordítok. Egyszerre azt látom, hogy a fekete férfi eltűnt. No, ezen egy kicsit elcsodálkozom, a tiszt olyan szép volt, mint valami nagyúr, lejött velem a lépcsőm. Elmegy. Kisvártatva, annyi időse telt belé, amennyi alatt egy negyed motringot megfon az ember, visszatér egy szép fiatal leánnyal. Valóságos baba volt az a leány, úgy ragyogott volna akár a nap, ha rendbe szedi a frizuráját. Egy bakkecske is volt vele, egy óriási bakkecske, a fehér vagy fekete át, bizony már nem tudom. És ez volt az, ami gondolkodóba ejtett. A lányhoz semmi közöm, hanem a bakkecske. Nem szeretem az efféle állatokat, szarvuk van és szakálluk, olyan emberformájúak. És aztán a boszorkány szombatot juttatják az ember eszébe. Tehát nem szólok semmit, a tallért már megkaptam, igazam volt ő. Ugye igazam volt, bíró úr? Felkísértem a leányt meg a kapitányt az emeleti szobába, és magukra hagyom őket, akarom mondani, ott hagyom őket a kecskebakkal. Aztán lemegyek, és megint neki látok a fonásnak. El kell még mondanom, hogy a házamnak földszintje és emelete van, és hátsó oldala a folyóra néz, mint a többi házé a hídom. A földszintnek is, az emeletnek is a vízre nyílik az ablaka. Mondom, javában fonogattam. A csuklyás kísértet járt az eszembe, én nem tudom, hogy miért, talán a kecskebak miatt, de meg az a leány is olyan furán volt kicicomázva. Hirtelen kiáltást hallok fentről, valami a kőpadlóra puffan, az ablak kitárul, oda rohanok a szobám ablakához, amely éppen az emeleti ablak alatt nyílik. Hát, látom, hogy valami fekete tömeg zuhal lefelé, és belépottyan a vízbe. Kísértett volt, papi csuhába. Tisztán láttam a holdvilágnál, a belső város felé úszott. Egész testemben reszketve az őrségért kiáltok. Jöttek is mindjárt a drabant urak. De mivel az első pillanatban nem tudták, miről van szó, jókedvükben engem vertek meg. Megmagyarázom nekik a dolgot, felmegyünk az emeletre. És mit látunk? Az én szerencsétlen szobám csupa vér, a kapitány egész hosszában elnyúlva fekszik a földön, a nyakában tőr, a leány meg halottnak tetteti magát, a kecske meg egészen megkergő. No, szép dolog, mondom. Vagy két hétig sikálhatom a padlót. Valósággal fel kell kaparnom. Szörnyű munkám lesz vele. Elvitték a tisztet, szegény ifjú ember. És elvitték a félmeztelen leányt is. De még nem minden. A legborzasztóbb a dologban az, hogy másnap reggel, amikor a tallért kerestem, hogy megvegyem rajta a pacalt, egy száraz falevelet találtam a helyén. Az öregasszony elhallgatott. A hallottak nyomán elborzadt moraj hullámzott végig a hallgatóságon. Kísértett bakkecske, boszorkányság szaglik az egészből, mondta Gringoire egyik szomszédja. Hát még az a száraz falevél, tette hozzá a másik. Semmi kétség, ez a lány boszorkány, tódította a harmadik. Összejátszik a barátcsuhás kísértettel, hogy együtt fosszák ki a tiszteket. Gringoire maga is hajlott arra, hogy rémítőnek és amellett valószínűnek lássa az egész történetet. Falurdel asszonyság, szólt méltóság teljesen az elnök úr. Van még valami mondani valója a bíróság számára? Nincsen semmi mondani való, nagy jó uraim, válaszolta a vénasszony. Legfeljebb még annyi, hogy a jelentésben rozzant és bűzhött viskónak nevezték a házamat, már pedig ez igen sértő beszéd. A hídon épült házak nem valami mutatósak, mert tömérdeken laknak bennük, de élnek ott mészárok sok is. Bizony, csupa gazdag ember és szép, takaros felesége van mindegyiknek. A bíró, aki az imént krokodilusra emlékeztette Gringoire-t, most felállt. Csend legyen! Kiáltotta. Arra kérem kegyelmeteket, uraim, ne tévesszék szem elől, hogy a vádlott leányzónál tört találtak. Falurdel asszony elhozta azt a száraz falevéllé vált tallért, amelyet az ördögtől kapott. Igenis, nagy jó uram, felelt az anyu. Megtaláltam. Itt van. Egy ajtónáló átnyújtotta a rozsdabarna falevelet a krokodilusnak. Az komor fejcsóválással átadta az elnöknek, az elnök pedig tovább küldte az egyházi törvényszékhez kirendelt királyi ügyésznek, úgyhogy a levél kézről kézre járt a teremben. Nyírfalevél, állapította meg Jacques Charmolue mester, a boszorkányság újabb bizonyítéka. Most a tanács egyik tagja szólalt meg. Tanú! Kenthez két férfi látogatott el egyszerre. A fekete ruhás ember, aki előbb a szemelátára eltűnt, majd utóbb papitalárban úszott a szajnában, és a tiszt. Melyiküktől kapta a tallért? A vérasszony egy pillanatig gondolkozott, majd ezt felelte. A tiszttől. Zsibongás futott végig a tömegen. Aha, gondolta magában Gringoire, ez már kezdi megingatni a meggyőződésemet. Philippe Lelier magiszter, a királyi ítélőszék ügyésze ismét közbeszólt. Emlékezetükbe idézem, uraim, hogy az orvul ledöfött tiszta betegágyon írásba fektetett vallomásában kijelentette, miszerint akkor, amikor a fekete ember odalépett hozzá, homályosan felmerült benne a gondolat, hogy az talán a barátcsuhás kísértet lehet, valamint hozzátette azt is, hogy a kísértet hevesen unszolta, miszerint létesítsen bizalmas kapcsolatot a vádlottal, majd amikor ő, vagyis a kapitány megjegyezte, hogy hiával van a pénznek, éppen ő, vagyis a kísértet adta neki azt a tallért, amelyel a nevezett tiszt kifizette Falurdel asszonyt. A tallér tehát pokolbeli pénz. Ez a meggyőző érvelés szemlátomást eloszlatta mind Gringoire, mind pedig a többi kétkedő hallgató bizonytalanságát. Uraim, ott fekszenek kegyelmetek előtt az iratcsomók, tette hozzá király ügyésze, megtekinthetik Phoebus de Chateaupers vallomását, és azzal leült. A Phoebus név hallatára a vádlott felállt. Feje kiemelkedett a tömegből, és Gringoire rémülten ismerte fel benne Esmeraldát. A cigánylány sápat volt. Haja, amelyet máskor oly csinosan font be, és díszített aranyosan csillámló zecsínókkal, most ziláltan csüngött az arcába. Zecsínó toszkánai aranypénz. Ajka kék volt, szeme beesett, ijesztő. Ó, bizony! Phoebus, szólt zavarodottan. Hol van? Ó, nagyuraim, irgalom, mondják meg, mielőtt megölnek, éle még? Hallgasson, nőszemély, felelt az elnök. Nekünk itt most más a dolgunk. Könyörüljenek rajta, mondják meg, életben van-e, esengett a cigányleány összekulcsolva lesoványodott szép két kezét. Az egész terem hallotta, hogyan csörrennek meg ruháján a lecsüngő láncok. Nos, hát megmondhatom, válaszolta szárazon a király ügyésze, halálám van. Ezt akarta hallani? A boldogtalan leány hang nélkül, könny nélkül, viaszfehéren hanyatlott vissza a zsámolyára. Az elnök lehajolt egy aranyföveges fekete taláros férfihoz, aki lánccal a nyakában, pálcával a kezében ott állt a lábánál. Ajtón álló, vezesse be a másik vádlottat! Minden szem a kis ajtó felé fordult, az ajtó kinyílt, és Gringoire nagy megdöbbenésére egy szép aranyszarvú, aranyos patájú kis kecske lépett be rajta. A kecses állat egy pillanatra megtorpant a küszöbön, és előre nyújtotta a nyakát, mintha csak valami sziklaszirtről tekintene végig a tágas szemhatáron. Majd hirtelen megpillantotta Esmeraldát, és az egyik jegyző asztalán és fején keresztül ugorva két szökkenéssel a leány térdénél termett. Aztán kecsesen a lábára hemperedett, jó szóért, gyengét simogatásért könyörögve. A vádott azonban mozdulatlan maradt, még csak rá sem nézett szegény Jalira. Ó, hiszen ez az az ocsmány állat, mondta Falurdel anyó. Lassacskán felismerem mind a kettőjüket. Jacques Charmolue is megszólalt. Ha úgy tetszik, uraim, hozzáfoghatunk a kecske kihallgatásához. Valóban, a kecske volt a második vádlott. Akkoriban mindennaposak voltak az állatok ellen indított boszorkánykörök. Például az ítélőszék 1466. évi számadásaiban a többi között különös költségrészletezést olvashatunk a korbelyben, különféle gyalázatosságok okából kivégzett Gieszulár és disznaja ellen indított perrel kapcsolatban. Mindent megtalálhatni benne, a disznónak ásott gödör költségét, a Morszan kikötőjében vásárolt 500 rőzsenyalábot, az elítélt ember utolsó vacsorájául szolgáló három pint bort és kenyeret, amelyen az testvériesen megosztozott a hóhérral, végül a disznó 11 napi őrzését és táplálását napi 8 párizsi dénárjával számítva. De olykor még az állatpereknél is tovább mentek a hatóságok. Nagy Károly és Jámbor Lajos törvényei különféle súlyos büntetésekkel sújtják azokat a lidért szlángokat, amelyek arra vetemednek, hogy a levegőben megjelenjenek. Az egyházi ítélőszék királyi ügyésze emelt hangon jelentette ki. Ha az ördög, amely ezt a kecskét megszállotta és eleddig mindennemű exorcizálásnak ellene szegült, továbbra is folytatja praktikáit és azokkal megborzasztja a bíróságot, kénytelenek leszünk őt bitófára vagy mágjára küldeni. Erre figyelmeztetjük. Gringoire homlokát hideg verejték lepte el. Charmolue felemelte az asztalról a cigányleány csörgődobját, megfelelő mozdulattal a kecske elé tartotta, és ezt kérdezte Jolly-tól. Hány óra van? A kecske ránézett értelmes szemével, felemelte bearanyozott patáját, és hetet dobbantott. Valóban, éppen 7 óra volt. Rémült mozgolódás támadt a teremben. Gringoire nem tudott uralkodni magán. Ez az állat elveszejti magát, kiáltotta, ahogy csak kifért a torkán. Hiszen láthatják, hogy nem tudja, mit csinál. Csend legyen ott a terem végében a bugrisok között, recsent Réa az ajtón álló. Jacques Charmolue a csörgődob segítségével még több más mutatványt végeztetett a kecskével, és az rendre megfelelt azokra a kérdésekre, amelyeket az olvasó már ismer, milyen hónap, hányadika van, stb. És a nézők, akik az utcasarkon talán nem egyszer megtapsolták Jolly ártatlan huncutságait, most itt, a törvénypalota boltozata alatt, a bírósági tárgyalásokra jellemző optikai csalódás folytán halálra rémültek ugyanazoktól. Mindenki számára nyilvánvaló volt, hogy a kecske maga az ördög. Hát még amikor a király ügyész egy bizonyos bőrzacskóból, amely Jolly nyakán függött, mozgatható betűket öntött a kőpadlóra, és a kecske a szétszórt ABC-ből a jelenlevők szeme láttára kirakta ezt a végzetes nevet, Főbusz. A boszorkányság, amelynek a kapitány áldozatul esett, ezek után megdönthetetlenül igazoltnak látszott, a cigányleány pedig az elragadó táncosnő, aki bájával annyiszor kápráztatta el a járókelőket, most szörnyűséges boszorkánnyá változott mindenki szemében. Esmeralda egyébként az életnek semmiféle jelét nem mutatta. Jolly kecses mozdulatairól épp oly kevéssé vett tudomást, mint a bírósági urak fenyegetéseiről, vagy a hallgatóság folytott szitkozódásáról. Csak akkor tért magához, amikor egy törvényszolga könyörtelenül megrázta, az elnök pedig ünnepélyesen emelt hangon így szólt hozzá. Leányzó, Kend a cigányok nemzetségéhez tartozik, és boszorkányságra adta a fejét. Március 29-én éjszaka a perben vádlottként szereplő megbabonázott kecske társaságában a sötétség hatalmaival egyetértve varázslat és bűbájosság segítségével megsebzett és törrel ledöfött egy királyi íjásztisztet, név szerint Főbusz de Chateaupers kapitányt. Iszonyat! Sikoltotta a leány kezébe temetve arcát. Főbuszom, ó, hisz ez a pokol! Még mindig gonokul tagadja? Ismételte ridegen az elnök. Tagadom! Kiáltott Esmeralda rettenetes hangon. Felállt, szeme szikrákat szórt. Az elnök könyörtelenül faggatta. Hát akkor mivel magyarázza a terhelő körülményeket? A leány elcsukló hangon válaszolt. Már megmondtam, nem tudom. Egy pap volt, egy pap, akit nem ismerek. Egy ördögi pap, aki üldöz engem. Úgy van, mondta a bíró, a barátcsuhás kísértet. Nagy jó uraim, könyörüljenek rajtam. Én csak egy szerencsétlen leány vagyok. A cigányok fajtájából, tette hozzá a bíró. Most Jacques Charmolue mester szólalt meg szelíden. Mivel hogy a vádlott ilyen elszomorító makacságot tanúsít, kínvallatást javasolok. Hozzájárulunk, felelte az elnök. A boldogtalan cigányleány egész testében megremegett. A poroszlók felszólítására azonban mégis felállt, és eléggé szilárd léptekkel követte az alabárdosok kettő sorfala között Charmolue-t és az egyházi ítélőszék papjait egy nagy ajtóba illesztett kisebb ajtó felé. Az ajtó hirtelen kinyílt, majd mindjárt be is csapódott a lány mögött. Gringoire-nak nagy szomorúságában úgy tetszett, mintha valami szörnyűséges állati torok nyelte volna el Esmeraldát. Amikor a leány eltűnt, panaszos mekegés hallatszott a teremben. A kis kecske sírt. A tárgyalást felfüggesztették, valamelyik tanácstag megjegyezte, hogy az urak fáradtak, és nehéz lesz kivárniuk a kínvallatás végét. Az elnök azonban azt felelte, hogy a bírónak némelykor áldozatot kell hoznia a hivatása kedvéért. Kellemetlen, udvariatlan nőszemély, mondta egy öreg bíró. Kínvallatásra viszi a dolgot, amikor pedig még nem is vacsorázott az ember.